88,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országos roma zarándoklatot tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményre csak nem 30 településről körülbelül 1000-en érkeznek, tájékoztatta a kegyhely sajtófőnöke a távirati irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándoklatra a legtöbben busszal és autóval érkeznek. Kaposvárról például Teréz anya nővérei is elkísérik a csoportot. A gyülekezés és a ráhangolódás után Molnár Gál Béla diákónus tanítását hallgatják meg a résztvevők, majd tanúságtétel következik. A Székely János püspök által tartott szentmisét színpadi műsorok követik. A sajtófőnök közlése szerint júliusban és augusztusban érkeznek a legtöbben a katolikus nemzeti kegyhelyre. Indul az ukrán bosszú hadjárat amiatt, hogy hazánk nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Orbán Balázs bejegyzésében a mandiner.hu az ukránok bekérették a magyar nagykövetet Kijevben című cikkét megosztva azt írta. Öveket bekapcsolni. Indul az ukrán bosszú hadjárat amiatt, hogy hazánk nem támogatja Ukrajna EU csatlakozását. De Magyarországot nem lehet elhallgattatni. A magyar emberek álláspontját fogjuk képviselni akkor is, ha ez nem tetszik a Zelenszkij csapatnak, fogalmazott posztjában Orbán Balázs. A visegrádi csoport agrárkamarái közös nyilatkozatukba határozott lépéseket kérnek az Európai Bizottságtól az uniós termelők és fogyasztók érdekében, illetve felszólítják a bizottságot a közös agrárpolitika erős és független költségvetésének fenntartására, valamint az európai termelők és élelmiszer előállítók versenyképességének védelmére, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a honlapján. A közlemény szerint Csehországban tanácskoztak a visegrádi csoport agrárkamarái. A július 3.-4. találkozón a Cseh Agrárkamara, a Lengyel Agrárkamara Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Agrár- és Élelmiszeripari Kamara, valamint a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetői vettek részt. Kiemelték, hogy az Európai Bizottság a napokban hozta nyilvánosságra az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás tervezetét, amely ellen kifogással éltek a V4 agrárkamarák, figyelemmel az Ukrajnából érkező élelmiszerek jelentette gazdasági és élelmiszerbiztonsági veszélyekre. A fiataloknak akar a kormány segíteni a szeptemberben induló 3%-os fix kamatozású Otthon Start programmal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, Magyarországon a 40 év feletti emberek 80%-a saját lakásban lakik. A 40 év alattiak körében ez az arány azonban csak 40%. Nehéz a fiataloknak saját otthonhoz jutni. Nekik akarunk segíteni, most a fiataloké a pálya, fogalmazott, ismertette. 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 25 éves futamidejű és 50 millió forintos támogatott hitelt ajánlanak 10%-os önrésszel, lakóhely és életkor megkötése nélkül. Szólt arról is, hogy az évértékelőn bemutatott egy tervet arról, mit fog a kormány idén végrehajtani. Mindent, amit vállaltunk az év elején, meg fogjuk csinálni, jelentette ki. Megjegyezte, reménykedtek, hogy béke lesz, de nem lett, így a helyzet nem könnyű. Végül az időjárásról. Szombaton a napos időben inkább csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, jellemzően az északi-északkeleti irányú szél főként a keleti, délkeleti harmadban nagy területen megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges kétórás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 5-én szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei Atya. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal La Fontaine francia meseírótól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik: minden érv olyan erős, mint a képviselője. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az emesék és a sarolták ünneplik névnapjukat. Az emese magyar eredetű név, jelentése anyácska, szoptató. A sarolta török-magyar eredetű név, egy másik magyarázat szerint azonban a Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Emese és Sarolta nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Zakkarai Szent Antal Mária áldozópap emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a napversét, amely ma nem lesz más, mint Nemes Nagy Ágnes, a Macskák bátorsága című költeménye, melyet Albó Erzsébet mond el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Zakkarai Szent Antal Mária rendalapító életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt még programajánlóval is várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió szombat reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat, további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szemre nevessem és szeressem belé. Leszek a cselédje, úgy lesem a parancsszavát, fölviszem a kék egekbe két kezem. Hiszen a szívemért egy szívet kérek én, és ezért cserébe mennyi jót ígérek én. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen én szeressem. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen és szeressen belé.
Műszöntő, reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya Budapest felé vezető felhajtó ágán dolgoznak, ami miatt a külső sávot lezárták, csak a belső sáv járható. Az M3-as felé vezető oldalon a 6-os kilométernél lévő M5 csomópontot lezárták, nem lehet le is felhajtani. Tornyos-Németi felé a 26-os és 29-es kilométerek között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc-Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is közeli mellékutakon terelik el. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsvai és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és a 3-as kilométerek között félpályás útzár mellett dolgoznak. Kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén szombaton este 22 órától vasárnap este 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma nagyobb részt kevés fátyol, délen ezen felül némi gomoly felhő mellett ismét sok napsütés és száraz idő várható. Az ország keleti harmada, illetve az Alpokalja térségében továbbra is élénk marad az északias szél, míg másútt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon döntően 29 és 33 fok között várható. Ami az orvos meteorológiai helyzetet illeti, a térségünk fölött hullámzó frontázóna hatására mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek körében jelentkezhetnek olyan panaszok, mint a fejfájás, koncentrációs zavarok vagy vérnyomás ingadozás. Ezzel együtt a legtöbb problémát továbbra is a nagy meleg okozza. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekvő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. Az országos tisztifőorvos jövő hét hétfő éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást. A tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakai lehűlés sem hoz felfrissülést. Kiemelten veszélyeztetettek a kisgyermekek és az idősek, valamint a krónikus betegek. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Nemes Nagy Ágnes, a macskák bátorsága. Ha rám mutogatnának 10 emeletnyi lények, nézd csak, nézd azt az apró kis talpát, híme vagy nőstény, ezek mind egyformák végül is. És ott ülnénk körülöttünk a nyári fűben, mint egy napozva, Plátón, egy vékony ács, meg én, szemükbe fogadva őket, járóépületet, ők meg lassan, nyugodtan, hogy nagy törvénylábukkal el ne tapossanak. Ha rám mutogatnának, hívnának, küldenének, meg-megdobnának és gyógyítanának. Oldalamat 2 méteres kézzel lapogatván, akkor... De ők még irigyelnek is. Nézd, milyen öntörvényű. Pontos mozdulatuk. Büszke, picin sörény. Nézd, hogy járkél.
Nemes Nagy Ágnes a Macskák bátorsága című versét Albu Erzsébet mondta el.
Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötetem 1946-ban jelent meg. Ekkor lépett be a Magyar Írószövetségbe is, amelynek később tagja volt, valamint a Magyar Pen Klub is tagjai közé választottam. 1946-ban férjével közösen alapította meg az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 1954 és 58 között a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára volt, 1958-tól pedig szabad foglalkozású író lett. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig 3 gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. 14. Leó imádkozik a Rómában történt benzinkúti robbanás áldozataiért. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Interjú német László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. Július 4-én pénteken délelőtt 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kísért el a találkozóra. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elégedettségüket fejezték ki a jelenlegi jó kétoldalú kapcsolatok miatt, és számos kérdést vitattak meg az egyház és az állam közötti kapcsolatok terén. Ezután különféle regionális és nemzetközi kérdésekről tárgyaltak, különös tekintettel az Európai Unió nyugat-balkáni országokat érintő bővítésére, valamint az Ukrajnában zajló konfliktusra. Leó pápa imádkozik a Rómában történt robbanás áldozataiért. 14. Leó pápa imádkozik mindenkiért, akit érintett a Róma keleti részén található benzinkúton történt robbanás. Ezt olasz nyelvű bejegyzésében az X fiókján tette közzé. Több mint 20 ember sérült meg, köztük 9 rendőr, egy tűzoltó és egy első segélynyújtó. A július 4-én pénteken röviddel reggel 8 óra 15 után történt balesetben. Imádkozom azokért, akiket érintett a péntek reggel a benzinkúton történt robbanás a Prenestino Labicano kerületben, az egyházmegyém szívében, olvasható Leó pápa X-en közzétett bejegyzésében. Továbbra is aggodalommal figyelem a tragikus esemény fejleményeit. Leó pápa Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Július 3-án csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói Villa Barberiniben található Laudato Si faluba, hogy megtekintse a folyamatban lévő munkálatokat, amint azt a szentszék sajtóirodája is megerősítette. Július 6-án, vasárnaptól kezdődően a pápa a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-áig pihenjen. E 14 nap során a pápa július 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián. 12 órakor az apostoli palota előtti szabadságtéren vezeti az Angelus imát. Július 20-án vasárnap reggel 9:30 ismét szentmisét mutat be az albánói székesegyházban. Pápává választása előtt az akkori Robert Prevost bíboros az albánói egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanezen a napon délben 14. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot a szabadság téren, majd délután visszatér a Vatikánba. Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel. Az általános kihallgatások július 30-án szerdán folytatódnak. Július 28-a és augusztus 3-a között kerül sor az ifjúsági jubileumra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz. Május 29-én 14. Leó pápa már látogatást tett Castel Gandolfóba, hogy megtekintse a Borgo Laudato Si-t, vagyis a Laudato Si falut. A projektet Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villág területén, mint egy oktatási terepet a környezettel kapcsolatos témákhoz. A 10 évvel ezelőtt kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája középpontjában álló átfogó ökológia konkrét példájaként. Május végén Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is, amelyet Ferenc pápa múzeum komplexummá alakítatott át, és 2016 óta nyitva áll a nagy közönség számára. Interjú Németh László bíboros, belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Csütörtöki adásunkban hallhatták a CCE alelnökének beszámolóját a pápai audienciáról. Most az interjú folytatását adjuk közre.
Kitért a Szent Atya ugyancsak a ökumenikus munkára, tehát a keresztények egységére Európába, hisz Európa az egyetlen kontinens, ahol a három nagy keresztény család jelen van. Tehát az ortodoxok, a protestánsok és a katolikusok. Tehát más kontinenseken vannak protestánsok és katolikusok, de ortodoxok valójában Európában a mérvadók. Tehát más kontinenseken, Ázsiában bizonyos értelemben igen, de ők Európához tartoznak egyházi szinten, nem pedig az ázsiai püspökari konferenciák tanácsához. És Afrikában is az ortodoxok száma nagyon alacsony, Dél-Amerikára is beszélek, vagy Észak-Amerikára, ezek kisebb diaszpora közösségek. De Európában ez a három keresztény egyház nagyon is kihat az életünkre, sajnos negatív alakban is. Látjuk az ukrán-orosz háború, ahol az orosz pravoszláv egyház egy, legalábbis a vezetősége, egy nagyon negatív szerepet vállalt. És erről is szóltunk, hogy nem olyan szabad a vallásokat kihasználni negatív érzelmek és gyűlöletkeltésre.
Köszönöm szépen a részletes beszámolót, így akkor képet kaptunk az európai egyház helyzetéről, és tényleg nagyon érdekes, hogy ez a kelet, nyugat, az ortodoxia, a katolicizmus hogyan kapcsolódik és fonódik össze a mai napig.
Ez egy fantasztikus dolog, amit nagyon sokszor elfelejtünk, és amikor én is hallgattam a híreket, meg a beszámoló, és ilyen általános képet rajzolunk a katolikus egyházról is, hogy van a nyugat, amely hanyatlóban van, és akkor van valami, ami történik itt a mitájainkon, de szerintem, ha egy kicsit jobban kinyitjuk a szemünket, látjuk, hogy mindenhol van valami. Én dolgoztam nyugaton nagyon sok évig, tudom, hogy mennyire keserves egy munka dolgozni egy olyan közösségbe, amely bizonyos értelemben ki van téve a szekularizáció, vagy akármilyen más támadásoknak, vagy szabad ezt így mondanom, ahol meg kell őrizni a hitet, nem azon van a hangsúly, hogy most minden áron mindenre gondoljunk, hanem egyszerűen meg kell őrizni a saját embereinket, és reményt adni nekik. Tehát ez mindenképpen egy más kihívás, mint egy virágzó egyházban, ahol egyszerűen csak az a fontos, hogy irányítsak valamit, vagy programokat készítsek, úgyis lesz rá ember. Most nem akarok kitérni más kontinensekre, hála Istennek oda is van lehetőségem eljutni, de nem szabad összehasonlítani. És ez a katolikus egyháznak az erőssége, amit a szinódusi folyamatban is megtapasztaltunk, én részletem az elejétől, és részt fogok venni a további folyamatban is, hogy kezdenek beérni a missziós munka gyümölcsei a különböző kontinenseken. És a kontinensek kapnak egy konkrét profilt, amely lehet, hogy más identitásuk is, más jellegzetességei, de mind együtt van a pápával. És tehát a pápa tényleg az egységnek az összetartója, a kapcsa, és nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk. Tehát az, hogy van másság, és mégis katolikus. Én nagyon nagy várakozással nézek egy utazás elé, július végén megyek Ruandába, ahol az Afrikai Püspöki Konferenciák tanácsa találkozik, az éves találkozójunkon, és én képviselem az Európai Püspöki Konferenciákat ott, és az egyik fő téma az lesz, hogy amit a pápa adott nekik, meg a szinódus, a poligámiának a pasztorális megoldása. Tehát ez egy olyan dolog, ami csak Afrikában van, de egy élő probléma, amit meg kell oldani. Vagy legalábbis hozzá kell állni valahogy, és nem csak el lesöpörni az asztalról. Tehát érdekes dolog, és ez is a katolikus egyházban van. Tehát mi erre lehet Európában nevetünk úgy, hogy sok afrikai püspök nevet a fiducia supplicansra, hogy a homoszexuálisokat meg kell áldani. Nos, ez van, a különbség a különböző kontinensek között akkora, hogy ilyen dolgok történhetnek, ami minden rendben van, tehát mindenkinek megvan saját kultúrája, és azt kell tiszteletben tartani, de el kell fogadni, hogy másképp is lehet. Fontos, hogy egyek vagyunk szeretetben és egységben a Szent Atya vezetés alatt.
Most éljük a Szent Évet, a Remény Szent Évét, és nagyon sok programmal készültek itt Rómában a különböző kategóriájú hivatású embereknek, és nemrég tartották a püspökök, papok, szeminaristák jubileumát. Bíboros atya részt vett azon a papszentelésen, amit Leó pápa tartott a Szent Péter Bazilikában. Milyen élmény volt?
Hát egy nagyon felemelő, megvallom őszintén, amikor ott részt vettünk a liturgiában, és 32 fiatalember vállalta a papságot, fogadta el Isten hívását és a kegyelmet, amelyet kézráföltétellel Leó pápánk kiosztott. Tehát egy nagyon szép tapasztalat, és ahogy néztem a fiatalembereket, akik mentek a Szentatyához, 32-en, ott a világegyház volt jelen. Hihetetlen, tehát minden kontinensről voltak, nagyon sok országból, Tehát valójában úgy válogatták, hogy ne legyen egy országból kettő, ha lehetett, és végén így is volt. És voltak szerzetesek köztük, voltak világiak, voltak mozgalmakból. A liturgia az mindig szép, hát a Vatikánban a liturgia az mindig szép, úgyhogy nem probléma, azt lehet élvezni, nagyon szép a zene, meg a háttér, és az esztétika, a virágok, minden. De a Szent Atyának a stílusa, ez a nyugodt hozzáállása, tehát ez nagyon jó. És a méltóság teljesen végzi az egész liturgiát, látszik, hogy ott jelen van, és jól beszél, tehát röviden prédikál, lehet, hogy még rövidebb, mint Ferenc pápa, de épp olyan beható gondolatai vannak, tehát úgy találó dolgokat tud mondani, és ez nagyon fontos. Úgyhogy tényleg egy katolicitás megélése, ez volt az ünnep. Egy kicsit hosszú volt, én meg szoktam, hogy rövidebben misézek, de 2:45 tartott, de 32 papot szentelni közben, a mise közben, az nem olyan egyszerű. Tehát az idő is szerepet játszik. Tehát egy nagyon szép tapasztalat volt, és pénteken, amikor vonultunk be, a Szentpéter Bazilika teli volt papokkal. 3,500 pap volt. Tehát ez egy hihetetlen közösségi élmény a papoknak is megélni a Szent Atyával. Mi voltunk bíborosok, meg püspökök sokan. Az, ami érdekes volt, amikor vonultunk be, hogy a világ mennyire megváltozott. Én még 20 éve ezelőtt azt éltem meg, mikor mentünk így be, voltunk a Szentpéter Bazilikába, az emberek rózsafizért tartottak meg, mit nem, hogy áldjuk meg időközben, amíg megyünk. Ma már mindenki okostelefonnal van, és mindenki film. Hihetetlen, hogy megváltozott a világ. A pápánk is most már egy digitális sztár lett, úgyhogy ennek örülni kell, mert ezek a képek eljutnak. Az emberek nagy része felrakja a Facebookra, az X-re, vagy akárhova, a LinkedIn-re, és ezáltal, TikTok ne is mondjam, ezáltal tudunk evangelizálni. Ez nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk, tehát ennek hihetetlen kihatása van.
Tehát, hogy a megélt élményt továbbadják azoknak, akik mondjuk
rögtön,
nem közük az egyházhoz, de mégis megérinti őket ezáltal. Igen.
És ez nagyon jó, mert utána beszélgettünk ott, szombaton még vártunk a Szent Atyára, és kitűnt, hogy ez a fiatal papok, akiket szentelt a Szent Atya, ketten, ha nem tévedek, úgy hallottam, a mi elnökünk, a Grusas érsek úr, a Vilnius érsek, ő bent van a kommunikációs dikasztérium tagja. És valahol ő hallott, hogy ketten interneten keresztül találkoztak papi hivatással. Tehát már modern forrásokon keresztül, nem élő közösségben, hanem az serkentett őket arra, hogy keressenek egy élő közösséget, és ott fedezték fel hivatásukat. Tehát szerintem erre a következő években és évtizedekben nagyon vigyáznunk kell. Tudjuk, hogy a mai világot nem a valós világ vezeti, hanem a digitális. És hogyha követjük az újságokat, úgy be lehet szépen mutatni mindent, hogy ennek van atombombája, ha annak nincs atombombája, közben annak, akire mondjuk, hogy nincs, annak van, akire mondjuk, hogy van, annak meg nincs. Tehát mindent úgy lehet forgatni, és tudjuk magunk is, a politikai választások ma már nem az igazságokon van, hanem hogy ki tud valakit meggyőzni, és a meggyőzött ember utána ráadja a szavazatot. Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre. Leó pápa az első találkozóját az újságírókkal pont ennek a témának szentelt. Idézte Ferenc pápát, aki már kiadta előtte a kommunikációs vasárnapra a levelét, de abból pont arra hívta fel az újságírók figyelmét, hogy legyenek az igazság és a valóságnak a képviselői. És még egy dolog, hogy szeretetet terjesztenek, ne gyűlöletet. Hát a gyűlöletbeszéd a szociális médiákban annyira elhatalmaskodott, hogy szinte lehetetlen már ellenőrizni.
Ez egy nagy felelősség, az újságírók felelőssége ebből a szempontból. Mi is igyekszünk mindig a pozitívumot kiemelni, és azt, ami összeköt. Eleve már a címben, hogy ne egy ilyen hatásvadász, félelemkeltő, vagy ne egy Isten gyűlöletkeltő téma legyen. A következő programját említette a ruandai találkozót bíboros atya. Mi várható még így a szent évben? Lesznek esetleg zarándoklatok Rómában?
Természetesen. Most térjek ki egy kicsit a püspökségemre, vagy érsekségemre, Belgrádia. Mi már kétszer voltunk Rómában idén. Januárban volt egy fantasztikus, szép esemény. Január 25-én van mindig a befejező ima találkozó az egység ima hetének, és ez mindig a Szentpál Bazilikában van a falakon kívül, és az idén az a megtiszteltetés érte az egyik ortodox kórust Szerbiából, hogy meghívást kapott, mert a Szixtusi kápolna volt Szerbiában, az énekkar, és meghívták ezt a kórust, és a pápa előtt énekeltek. Tehát először történt meg, hogy egy nem katolikus kórus énekelt Szentpálban a pápa jelenlétében. kaptak hideget, meleget Szerbiába, de engem is lehordtak mindenfelé az ájtatosabb horvát hívek, hogy miket csinálok, meg pravoszlávokat viszek katolikus egyházba, de ez hozzátartozik. Tehát valakinek meg kell törni a jeget, és ezzel foglalkozni kell, tehát ez egy gyönyörű esemény volt. Utána májusban, amikor átvettem a címzetes templomomat Osztiában, akkor volt ugyancsak egy autóbusz zarándok Belgrádból, akikkel szombaton délután vettem át a templomot, szombaton délelőtt a Szent Év keretében elvégeztük a zarándoklatot, bevonultunk a Szentkapun, úgyhogy nagyon egy mély találkozó volt és nagy benyomást hagyott. Július végén, 29-től augusztus 4-ig az ifjúsági találkozó lesz a Szent Év keretében. Szerbiából két busz fiatal megy, az is hozzátartozik. Októberben én újból Rómában leszek a Szentével kapcsolatban, és akkor lesz a szinódusi csoportok zarándoklata október 24 és 26 között. Utána november elején újból Rómában leszek, akkor az ortodox testvérekkel, meg az európai keresztény egyházok vezetőségével találkozunk, és lesz egy közös program, a Szentatyához is megyünk, és aláírjuk a Carta Ecumenica felfrissített új kiadását. 25 éve ezelőtt írták alá az első Carta Ecumenicát, ez a, úgy is mondanám, egy rövid dokumentum, amelynek az a célja, hogy rámutasson az ökumenikus munka fontosságára, és milyen alapokon végezzük Európában. És ez az európai keresztény egyházaknak a közössége, ez körülbelül 120 keresztény egyházat egyesít, plusz a katolikus egyház a másik oldalról, tehát ez egy, majdnem, hogy Európa összes keresztény jelen van benne. Időközben sajnos az orosz pravoszláv egyház kilépett ebből a közösségből, mert voltak valami politikai problémák. Minden esetre a többi keresztény egyház jelen van, és november elején fogjuk aláírni az új dokumentumot, amely kicsit javított kiadás. Betettünk olyan dolgokat, mint a migráció, a teremtésvédelem, amelyek most nagyon fontos, és a digitális munka az ökumenikus világban. Tehát ezek a dolgok, és decemberben kellene még egyszer menni a Szentével kapcsolatban, de még egyelőre ezeket a dolgokat. Ha lehet, akkor még meglátjuk, hogy milyen irányba megy.
Meg előttünk a nyár.
Ez az, nagyon fontos.
Úgyhogy én sok kegyelmet kívánok erre az évre, és
köszönöm szépen.
És hogyha lehet, a nyári időszakban.
Ez mindenképpen szeretném.
Minden köszönjük, szépen. Hogy megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival mindezeket az élményeket.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok mindenkinek. Sok jó, szép napot, pihenjék ki magukat a Vatikáni Rádió hallgatói. Ha lehet, vigyék a rádiót a partra, és hallgassák ott is a Vatikáni Rádiót.
Köszönöm
szépen. Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, köszönöm.
Németh László bímorossal Gedő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumokban olvashatunk arról, hogy nyilvános működése idején Jézus missziós útra küldi az általa kiválasztott 12 apostolt. Máté és Márk mellett Lukács evangélista is beszámol erről az eseményről, de ő az egyetlen, aki egy másik misszióba küldést is megemlít, a 72 tanítvány küldését, amelyről a mai evangéliumi részben olvasunk. A leírás jellegzetessége, hogy nem a tanítványok tevékenységéről, munkájáról, mesterük nevében végzett szolgálatáról ír, hanem a Jézus általi küldés áll a középpontban. Ezáltal világít rá a misszió, a küldetés természetére és tartalmára, amely egyrészt bepillantást enged abba, hogy az első időkben hogyan indult az evangélium hirdetése, másrészt irányelveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a későbbi időkben mit érdemes szem előtt tartania azoknak, akik Krisztus követségében indulnak. A küldöttek a bárányok szelídségével indulnak, szinte teljesen védtelenek az ellenséges érzületű emberekkel szemben, de mindenkor számíthatnak küldőjük segítségére. A missziónak mindenkorban az a célja, hogy Isten országának jelenléte megtapasztalható legyen az emberek számára. Ezt a célt szolgálja az evangélium üzenetének hirdetése és a betegek gyógyítása is, amelyre szintén hatalmat kapnak a tanítványok. Amikor Szent Lukács megírja evangéliumát, már élő keresztény közösségek léteznek, amelyek ugyan nem nagy létszámúak, de lassan kezdenek kialakulni bennük a különféle szolgálatok. E szolgálatok eredetét a 72 tanítvány küldetésének leírásával egészen Jézusig vezeti vissza Lukács, bemutatva azt, hogy mind az igehirdetés, mind a gyógyítás feladata volt az első küldötteknek. A tanítványoknak ezt a 72-es csoportját megkülönböztetjük az Úr 12 apostolától, bár valamennyien küldöttek. Jézus így indítja útnak őket. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. E kijelentés is megerősíti, hogy már az apostoli idők után járunk. A vetés munkáját Jézus és az apostolok már korábban elvégezték, mostanra elérkezett az aratás ideje, amely az új küldöttek feladata. Ha kevés a szolgálatot végzők száma, akkor az eredeti küldőhöz kell fordulni, kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ennek értelmében minden egyházi szolgálat Krisztustól eredeztethető, hozzányúlik vissza. Másnak nincs hatalma ahhoz, hogy újabb küldötteket nevezzen ki. A közösség tagjai az egyházban szolgálatot végző személyekre mindig úgy tekintsenek, mint akiket Krisztus személyesen választott ki, s imádkozzanak értük, hogy hűségesek legyenek küldőjükhöz. A kifejezés, hogy maga előtt küldte őket, kettős értelmű. Egyrészt azt jelenti, hogy a küldöttek feladata Jézus érkezésének előkészítése, másrészt arra utal, hogy nem önmagukat vagy az általuk igaznak tartott tanítást kell hirdetniük, hanem Jézus tanítását. A küldetésre induláskor és annak teljesítése során nincs helye az ábrándozásnak. Kijózanítóan hat az Úr figyelmeztetése. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, s e szavak mindenkor ige hirdetőinek szólnak. Vannak, akik ennek hatására azt mondják, hogy ők inkább nem vállalják a veszélyes feladatot. Ők nyugodtabb életre vágynak, nem kívánnak küzdelmeket, ezért kényelmes életükből inkább nem mozdulnak ki. Mások meg azt mondják, hogy ez már izgalmas kalandnak tűnik, végre tehetünk valami fontosat, végre felajánlhatjuk egy jó cél megvalósítására az életünket. Ők nem félnek a küzdelmektől, mert tudják, hogy ezek során is támogatja őket az, akitől küldetésüket kapták, és azzal is tisztában vannak, hogy a küzdelmek csak megerősítik hitüket és elszántságukat, de el nem téríthetik őket a rájuk bízott feladattól. Van-e bátorságom Krisztus nevében elindulni a farkasok közé? Urunk Jézus Krisztus, előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük, és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat. Tégy minket hitvalló és hithirdető keresztényi a világban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Zakkarai Szent Antal Mária áldozó pap emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámait sorrendben most ismertetem önökkel. A Szent Fagyúram énekeskönyv 221-es számú énekének éneklésével kezdjük a mai első szombati szentmisét, amely így kezdődik: egybegyültünk, ó nagyisten, buzgó imádásodra. Majd ezt követően a 118-as számú éneket énekeljük: Krisztus teste és szent vére. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét a 187-es számú ének éneklésével. Az ének kezdősora így hangzik: nagy mentsége, reménysége, melynek első és második verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Fagyúram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 221-es, 118-as és 187-es számú énekeit énekeljük a mai első szombati szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.